Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a jelenlévő testvéreket, kedves gyülekezetet az apostol szavaival is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Együtt kérjünk erőt a mi Urunktól, és támaszkodjunk őrá ennek az Isten tiszteletnek a kezdetén, hogy mindaz, amit szeretne bennünk véghez vinni, kimunkálni, az valóban megtörténhessen. Erőt adsz minden helyzetben, ezzel az énekkel folytasd. A mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk és közös ígére figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, nyitott szívvel Isten írott igéjét, Nehémiás könyvének második fejezetéből a 11. verstől kezdődő ige szakasz.
Hát fölfogom ebből az ige szakaszból olvasni azt, hogy Nehémiás titokba, hogy látogatja meg Jeruzsálemet, amely ugye porigéket, legalábbis a kapuj és a fa részek, de lerombolódott. Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és 3 napot eltöltöttem ott. Elindultam éjszaka néhány emberrel, de senkinek sem árultam el, miféle tettekre indított a szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem azon kívül, amelyen lovagolni szoktam. Kimentem tehát éjjel a völgykapun, a sárkány forrás felé, majd a szemét kapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem lerombolt falait és kapuit, amelyeket tüzemésztett meg. Aztán tovább mentem a forráskapuhoz, meg a királytóhoz, de mivel nem volt elég hely ahhoz, hogy tovább menjen az állat, amelyen ültem, Ezért még akkor éjjel gyalog mentem föl a völgyből, és megvizsgáltam a várfalakat. Aztán visszafordultam, bementem a völgykapun, és hazatértem. Az előjárók nem tudták, hova mentem és mit csináltam, ugyanis sem a júdaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az előjáróknak, sem a többieknek, akiknek a munkákban majd részt kellett venniük, nem mondtam még semmit. Ekkor azonban így szóltam hozzájuk. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem romhalmazzá vált, kapui pedig tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akarattal volt hozzám, és hogy milyen szavakat intézett hozzám a király. Erre ők azt felelték, kezdjük hát el az építkezést, és hozzáfogtak nagy buzgalommal a nemes feladathoz. Amikor meghallotta ezt a horori Szamballah, Tóbiá, az ammóniak hivatalnokai, és az arab Gesem gúnyolódtak rajtunk, és így csúfoltak bennünket. Miben mesterkedtek? Talán a király akarata ellen akartok lázadni. Én azonban így válaszoltam nekik. Maga, a mennyi Isten nevezett bennünket sikerre, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. Nektek azonban semmiféle birtokrészre nincsen itt jogotok. Emlékezzetek sem maradt fent Jeruzsálemben. Köszönöm szépen a meghallgatást. Amen.
Isten tegye mindegyünk számára áldotta ezt a most hallott igeszakaszt, olyan módon is, hogy annak ne csak hallgatói lehessünk most itt együtt, hanem szívünkbe fogadói, megértő is, cselekvői is. Hajtsuk most meg fejünket, és imádságban menjünk Isten színe elé. Köszönjük neked, Urunk, a te igédet, amely nagyon szomorú képet tárt elénk az imént, hiszen egy rommá lett városnak a képe körvonalazódott előttünk. Urunk, most jöttünk ide, erre az Isten tiszteletre, és lehet, hogy hasonló érzések közepette érkeztünk meg, mert mi is érezzük azt, hogy mennyi mindent rombolt le a bűn a mi életünkben. Jöttünk, Urunk, ide azzal a reménységgel, hogy egy tisztán látás után a te gyógyító jelenléted, munkád, szent lelked, igéd vezet minket, hogy felépüljünk, hogy helyre álljunk, hogy újra széppé lehessünk a te szemedben. Urunk, erre vágyunk, kérünk téged, hogy munkálkodj így közöttünk, és hadd legyen a mi szívünk egészen nyitott te feléd, hogy amit szeretnél most véghez vinni a mi életünkben, itt ezen az úrvacsorás istentiszteleten, az valósággá lehessen. Jézus nevében kérjük ezt te tőled. Amen. Kegyelmed elég. Ezzel az énekkel és ezzel a gondolattal folytassuk tovább Isten tiszteletünket.
Várjon, hogy lát. teremtő és igaz Isten vagy. A gyengék által vezetsz másokat. Megváltásnak énekére bátorítasz. A néped együtt énekel. Most itt áll a néped, vár rád, mint gyermek, ki várja, hogy lássa atyát. A kegyelmet elé, a mennyből jössz közénk, a kegyelmet elé nekem. A szerelmet befed, elég a kegyelmet, a kegyelmet.
Imént hallott és felolvasott bibliai igeszakaszból, tehát Nehémiás könyvéből, a második fejezetből egy rövidke részletet, egy igeverset szeretnék kiemelni. Nehémiás mondja a következő szavakat, a 17. versben olvasható ez a mondat. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem romhalmazzá vált, kapui pedig tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Kedves testvérek, Nehémiás könyvének a második fejezete közvetlen folytatása Esdrás könyvének, amelyet az esztendő első felében itt ebben a gyülekezet részben tanulmányoztunk közösen, és egy nagyon érdekes közbevettetés Eszter könyve, amely szintén ebben a korban történő eseményről számol be, de azoknak a zsidóknak az életéről szól ez a bibliai könyv, amit az elmúlt héten a gyülekezeti tábor során tekintettünk át, akik ott maradtak Perzsia birodalmában, Susán városában. Esdrás könyve és Nehémiás könyve pedig azokról szól, akik visszatértek az ősök földjére, a szent földre, Izraelbe. Ott kezdődött ez a hosszú történet, hogy Nabukodonozor, Babilónia királya Nehémiást megelőzően 150 évvel lerombolta Jeruzsálemet porig. Teljesen elpusztult a szent város. És amikor véget ért a 70 éves babiloni fogság, akkor sokaknak a szívét Isten arra indította, hogy visszatérjenek és helyreállítsák azt, ami elveszett, ami tönkrement. És így kezdődött el, Esdrás könyve erről számol be, a templomnak és az oltárnak a helyreállítása. Erről sokat hallottunk, sokat beszéltünk, és sok mindent meg is értettünk Isten szándékából, hogy a mi életünkben ez mit is jelent, és milyen üzenettel bír, és milyen aktualitása van. És most itt vagyunk Nehémiás történetének, még mindig az elején azt láthatjuk, hogy megérkezett Nehémiás Jeruzsálembe, és ugyan már közel 100 éve a templom helyreállt, az oltáron áldozatokat mutatnak be, de mégis a város maga és a várfala romokban hever. Ha picit belegondolunk, akkor egészen döbbenetes ez a helyzet, hogy ennyi idő eltelt, és mégis romokban a város. A szent hely áll, az áldozat bemutatás folyik, ma így mondanánk, hogy az Isten tisztelet az úgy történik, szépen, folyamatosan, ékes, szép rendben, de a hétköznapok azok bizonytalanok. Mert hogy a város fala romokban áll, a város maga nem épült föl, és a környező falvakban élt a zsidóság hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. És ez a helyzet egy nagyon fontos kérdést hozott elém, hogy vajon az Isten szemével látva ezt a helyzetet mennyire van egyensúlyban a mi életünk, hogy megvan annak egy ritmusa, amikor vasárnapról vasárnapra összegyülekezünk, és itt vagyunk együtt, Isten tiszteleten, de ugyanakkor ott van a hétköznap az életünk során, és az életünknek nagyobb része hétköznapokból áll. És az a kérdés, hogy ott mi a helyzet? És hogyha szabad ezt a képet, amit itt Nehémiás könyvében az imént olvastunk, ilyen értelemben magunkra értelmezni és alkalmazni, akkor az a kérdésem, hogy vagyunk mi a hétköznapokban? Nem úgy vagyunk-e a mi életünkben is, hogy megvannak a vasárnapi alkalmak, az istentiszteletek, szépen zajlik, jó itt együtt lenni, de a hétköznapjaink azok romokban vannak. Az egyáltalán nem tükrözi azt a rendet, azt a szépséget, azt a harmóniát, ami mondjuk egy istentiszteleten elhangzik, és amiről beszélünk. Hanem majdnem, hogy szöges ellentétben van ez a kettő egymással. Egy ilyen alapvető kérdés ragadta meg a szívemet akkor, amikor ezt a szakaszát olvastam Nehémiás könyvének. És hogyha nem csak a magunk személyes életére gondolunk, hanem akár az egyház helyzetére vetünk egy pillantást, akkor nem ugyanez-e a tapasztalatunk, hogy egy olyan korban élünk, amikor a társadalomban az erkölcs és az erény falai leomlottak, a tisztesség kapui lángokban állnak, és ebben a helyzetben, ebben a világban az egyház halvány mása korábbi önmagának, vagy inkább árnyéka csak korábbi önmagának. Nem tölti be a szerepét, a küldetését a hétköznapokban. Vasárnap tartjuk az Isten tiszteleteinket, de a hétköznapokban nem vagyunk a helyünkön. Mert az egyház és a világ ott elválasztó falak leomlottak. Szinte alig észrevehetőek. A dicsőség kapuit, amely az egyház Isten házaként jelen kellene, hogy legyen az egyházban, azt a bűnnek a lángjai felperzselték. Nincsenek. Nincs hová belépni. Nincs növekedés. Ez a következménye ennek a helyzetnek az Anyaszent Egyházban. Sőt, inkább azt kell, hogy tapasztaljuk, és a statisztikák is ezt támasztják alá, hogy inkább fogyatkozunk. Nem gyarapszik az Isten népe ebben a világban, hanem csökken. És hogyha belegondolok, akkor igazából véve nincs is mind csodálkozni. Hiszen, hogyha a világ gyakorol hatást az egyházra, és nem az Isten népe hat a világra, akkor nyilvánvalóan ez kell, hogy történjen. Ahhoz, hogy az Anyaszent Egyházban változás legyen, változás történjen, ahhoz fontos tisztáznunk a helyzetet, amiben vagyunk. És Nehémiás könyvének ez a részlete, amit ma hallottunk, pontosan erről szól. Nehémiás körbejárja a Jeruzsálemet, a lerombolt várost, és teljesen őszintén és nyilvánvaló módon feltárja azokat a hiányosságokat, amelyek vannak, amelyeket számba kell venni. És hát ezt szeretné Isten a mi életünkben is elvégezni. Mert a mi gyülekezeteinkben is sajnos nagyon-nagyon hasonló a helyzet. itt Európában mindenképpen, de akár a magyarországi helyzetet is, hogyha tekintjük, vagy a kecskeméti református gyülekezetnek az állapotát, hogyha őszintén megvizsgáljuk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem biztatóak a jelek, a jelzések. Nagyon egyszerű, az előbb említettem a statisztikai kimutatást, eredményt mondok, évről évre összeállítjuk a választói névjegyzéket, és folyamatosan annak lehetünk szemtanúi, hogy egyre kevesebb és kevesebb név szerepel ebben a névjegyzékben. Most már 1000 alá esett a Kecskeméten élő reformátusoknak a száma. Nem akarom mondani, hogy valamikor mekkora volt, mert nem ez a lényeg, hanem inkább a tendenciát szeretném érzékeltetni. Itt vagyunk, épülnek új templomok is talán, de az a kérdés, hogy ezek a templomok hogyan is funkcionálnak, hogyan működnek. Vannak lelkészek, akik igét hirdetnek, és az evangéliumnak a hirdetése során is azt tapasztaljuk, hogy nagyon erőtlen az, ami történik a gyülekezeteinkben. Nos hát ezekkel én azt gondolom Nehémiás könyvét olvasva érdemes szembenézni, és elindulni egy olyan irányba, ami ezen változtathat. És itt vagyunk mi Széchenyi városban, hogy még fókuszáltabban tekintsünk erre a kérdésre. És talán az első gondolatunk az ebben a közösségben, hogy milyen jó, hogy itt vagyunk, és sokan vagyunk sokszor, sőt, alig férünk be olykor ide, ebbe a közösségi házba. És azt mondjuk, hogy Isteni a dicsőség, és valóban az övé legyen a hála, a magasztalás ezért a csodáért. De mégis ott van a kérdés, hogy a hétköznapokban hogyan vagyunk jelen. Hál' Istennek sokan vagyunk vasárnap itt, az Isten tiszteleten. De a hétköznapokban elővesszük-e a Bibliát? Olvassuk-e Isten igéjét rendszeresen? Lelki tápláléke számunkra? Hányan csendesedünk el? Az itt jelenlévőket kérdezem. Reggelente, naponta, Isten előtt őszintén megállva imádságra. Tudsz-e bocsánatot kérni a hétköznapokban? És nehezedre esik-e megbocsátani annak, aki körülötted van? Akár családtag, akár szomszéd, akár munkatárs, bárki. Hogy állunk ezekkel a kérdésekkel? És hát bizony, hogyha egy vizsgálgolódunk és körülnézünk, akkor, hogyha őszintén tesszünk ezt, akkor az kell, hogy észrevegyük, hogy van nekünk is mit rendbe tenni, és a helyreállításnak a gondolatát közelengedni magunkhoz. Hogyan kezdődött ez ott Jeruzsálemben? Azt hallottuk a fölolvasott igében, hogy amikor Nehémiás megérkezett Jeruzsálembe, akkor először is 3 napig pihent. Ő egy megbízatást hajtott végre. Tű pontosan tudta Nehémiás azt, hogy mit kell tennie, hová kell mennie, és mennyi idő áll rendelkezésére ennek a speciális feladatnak a véghez vitelére, mármint hogy Jeruzsálem fölépítése megtörténjen. És mégis most, amikor megérkezett Jeruzsálembe, azt látjuk, hogy 3 napig nem csinál semmit, pihen. Persze ez érthető, hiszen egy több hónapos és nagyon fárasztó út volt mögötte. Teljesen természetes emberi magatartás az, hogy ilyenkor az ember szusszan egyet, megpihen, kipiheni a hosszú út fáradtságát. De Nehémiást ismerve, én azt gondolom, hogy többről van itt szó, mint pusztán a fizikai erőnlét kérdéséről és a pihenésről. Mert tudjuk jól, hogy Nehémiás az imádság embere volt. És éppen ezért ebben a 3 napban egészen bizonyos vagyok benne, hogy Nehémiás hálát adott Istennek a megtett útért, hogy megérkezett épségben és egészségben. És aztán ott volt az is a szívében bizonyára, hogy hogyan kezdjek én hozzá ehhez a feladathoz, ehhez az ember feletti feladathoz, amit rám bíztál, Uram. És ebben az Isten előtt való megállásában Nehémiásnak ott volt bizonyára is, hogy Istentől kért bölcsességet, vezetést és erőt ennek a munkának az elvégzéséhez. Kedves testvérek, pihenésre mindannyiunknak szükségünk van. Ezt jól tudjuk, érezzük, tapasztaljuk, fizikailag talán egy kicsit hamarabb érzékeljük ezt, de lelkileg is szükségünk van arra, hogy megpihenjünk. És most ez a mai Isten tisztelet egy ilyen alkalom mindenképpen számunkra, hiszen az úrvacsorai közösség az egy ilyen megpihenés Isten előtt. Az Isten jelenlétében való különös tartózkodás. Az úrvacsora, így is mondhatom, hogy a nyugalom napja. Amikor Isten különösen is az ő jelenlétébe enged minket. És Jézusnak ez a hívása is úgy újra és újra fölcsendül számunkra, amit a Máté evangéliumában olvashatunk, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Az úrvacsorában ez különösképpen is megadatik számunkra. Így vagyunk tehát jelen ezen az Isten tiszteleten, és a kérdés nyilvánvalóan az, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel, meg tudsz-e pihenni most igazán, és ezen az Isten tiszteleten az úrvacsora majd ilyen eseményé lesz-e számodra. Nehémiás tehát megpihent először is, ezt olvastuk. Nagyon érdekes és kicsit paradoxonnak is tűnik talán a helyzet, amit ennek a pihenésnek a folytatásaként olvasunk, hogy egyszer csak az éjszaka kellős közepén, a pihenésnek az idején Nehémiás fölkel és elindul körülnézni. Feltételezem, hogy teli hód lehetett legalább, mert hogy egyébként nem sok értelme lett volna ennek a vizsgálódásnak, de Isten lelke erre indította Nehémiást, hogy az éjszaka folyamán induljon el, és szemre vételezze azt, hogy mi a helyzet Jeruzsálemben, ebben a régen gyönyörűséges, szép, virágzó városban, az Isten virágos kertjében. Mi a helyzet? És ahogyan az előbb erről említést is tettem, Nehémiás elindul, és nagyon jó szemmel és szívvel, nyitott szívvel érzékeli azt a szomorú helyzetet, ott a holdfénynél is, ami ott jellemző volt akkor Jeruzsálemben. Járjuk most körül, mi is, kedves testvérek, ne Jeruzsálemet, hanem a mi szívünket, hogy is állunk mi az Istennel való kapcsolatunkban. Hál' Istennek sokan mondhatják, és mondják is ezt itt ebben a gyülekezetben, hogy én hiszek Jézusban, hogy én Jézusé vagyok, hozzátartozom. Ennek ellenére mégis magunk szívét ezen a mai Isten tiszteleten járjuk körül, a szívünk kertjét vizsgáljuk meg. És például ezt a kérdést engedjük egészen közel magunkhoz, hogy mi a helyzet az ima tornyával a mi életünkben. Utaltam már az imént is rá, hogy állunk az imádság kérdésével. Jól van karban tartva ez a torony? Vagy romokban van? Sokat vagyunk Isten közösségében, vagy keveset a hétköznapokban? Itt együtt imádkozunk. Imádságos időt töltünk Istennel az Isten tiszteleten. De a hétköznapokban hogy állunk ezzel a kérdéssel? És mi a helyzet a közösség várával? Fenntartjuk-e a kapcsolatot az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a Szentlélek által? Másképpen fogalmazva, a hétköznapokban az Isten jelenléte valóság-e számunkra? Vagy csak tudunk róla, hogy van ilyen, és ennek a lehetősége adatik számunkra, de nem élünk vele? Vagy mi a helyzet az alázat kapujával az életünkben? Meghajolunk-e az Úr előtt a hétköznapokban? Tudunk-e fejet hajtani Isten előtt? Ugye mindannyian tudjuk, hogy minket reformátusokat nyakas kálvinistáknak is szokás nevezni, mert valóban a történelem során nagyon sokszor, nagy öntudattal és erősen is senki előtt fejet nem hajtva vallottuk meg a mi Krisztusba vetett hitünket. Aztán ez az idők múlásával átváltozott, mondhatnám azt is, hogy torzult, és a nyakasságból makacság lett. És ez sajnos az Isten előtti magatartásunkat is olykor jellemzi. De Isten kérdez minket ezen a mai napon, hogy van az életünkben az alázat kapuja. Meghajtjuk a fejünket, hogy Isten elé tudjunk járulni. Mi a helyzet a mi odaszánásunkkal? Hogyan tudunk napról napra valóban az Istennek engedelmeskedve élni? Vagy megégette a tűz, elveszett, porrá lett az odaszánásunk? És mi a helyzet a szeretet falával, amely nem elválaszt, hanem éppen, hogy egymáshoz közel hoz. Sőt, Pál apostol úgy fogalmaz az egyik levelében, hogy a szeretet az mint egy a falat alkotó téglákat, a habarcs összekapcsolja és összeköti, és erős fallá teszi. Jelen van ez az életünkben. Áll egyenesen ez a fal az életünkben, ahogyan esetleg régen állt, ahogy a Jelenések könyve fogalmazza, az első szeretetnek a tüze ott van-e a szívünkben. Kedves testvérek, nem sorolom tovább a kérdéseket, hanem inkább buzdítok mindenkit arra, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy igazán keresztények vagyunk-e ezeknek a kérdéseknek a mentén. És ez egy olyan kötelességünk, különösen egy úrvacsorás Isten tiszteleten, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, hanem fontos, hogy ezt megtegyük, hogy kérjük Istent arra, hogy ebben legyen nekünk segítségünk. De ugyan a 139. Zsoltárban ezt a Zsoltáros megfogalmazza. Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg a szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Már csak jobban figyelnénk a szívünk kertjére, és észrevennénk azokat az omlásokat, azokat a repedéseket, azokat a hasadásokat, azokat a károkat, amelyeket a bűn okozott a mi életünkben. Ne hagyjuk, hogy ez így maradjon. Erre hív most Isten minket, hogy észrevegyük ezeket, és vigyük ő elé, őszintén, leplezetlenül, mint ahogy a Nehémiás is ezt megtette, ott és akkor. De bizonyára vannak közöttünk olyanok is, akik még Krisztust nem fogadták be az életükbe. Pontos, hogy ennek a kérdésnek a kapcsán is ez a mai ige szakaszunk eligazítást nyújtson számunkra. Ennek a mai igének az alapján fontos, hogy akik ilyen helyzetben vannak, azok meglássák önmagukat őszintén és leplezetlenül, amikor a maguk életét járják körül, hogy bizony az az állapot, amiben vannak, azok sokféle nyomorúságot okoznak saját maguk számára. Mert megkockáztatom, hogy aki Krisztus nélkül él, az nem boldog ember. Keresi a boldogságot, és olykor boldogul is talán, de mégsem boldog ember abban az értelemben, ahogyan Krisztus tanítja azoknak az életét, akik hozzá tartoznak. És ez bizonyára tudják azok is jól, akik így élik a mindennapjaikat. Mert keresnek ugyan lehet, hogy sok pénzt, de ez nem elégíti ki őket. És hát sokszor az életnek az értelme kerül terítékre. Van-e értelme az életemnek? küzdök keményen, vannak céljaim, amelyeket vagy elérek, vagy nem, és ott van az életünk sokszor Krisztus nélkül teljesen kiüresedve és reménytelenül. Sokáig ezt az űrt be lehet tölteni sok mindennel. Szórakozással, különféle céloknak a megvalósítási szándékával, de Isten lelke elhozhatja azt a pillanatot, és reméljük, hogy meg is történik ez mi hamarabb, amikor rádöbbensz arra, hogy Krisztus nélkül üres az élet. Nincs annak értelme. És hogyha ilyen gondolatok vannak benned, amiről itt most az imént beszéltem, akkor azt kell, hogy mondjam, ezek nem jó és nem kellemes érzést keltenek, de mégis jó hír. Mert ez a fajta gondolkodás már az előszobája annak, hogy Krisztus befogad. Hogy ez a hiányérzet elvigyen, ellendítsen odáig, hogy Krisztussal találkozz. Mert ez a célja Istennek akkor, amikor így szorongat minket, akár a körülményeink miatt is. Nekem nagyon sokat mondó és meghatározó az a kérdés, amit Biblia legelején olvashatunk szinte a teremtés történetet követően, amikor Isten megteremtette nem csak azt a csodálatos világot, amelybe elhelyezte az első ember párt, Ádámot és Évát, és utána történik a bűneset, és ezután a bűneset után Isten csak egy rövid kérdést tesz föl Ádámnak, hogy hol vagy, mert hogy nem találja látszólag. Nyilván jól tudta Isten, hogy hova rejtőzött Ádám. De ezzel a kérdésével Isten ki akart őt mozdítani abból a helyzetéből, abból a nagyon nehéz helyzetből, amiben a bűn miatt került Ádám és az ő felesége Éva. És ennek a kérdésnek a mentén kezdődik el majd valami szomorú, de ugyanakkor mégis felemelő az egész emberiség életében. Isten tehát kérdez, hogy hol vagy pontosan, határozd meg a helyedet, mert azon áll vagy bukik az, hogy lesz-e olyan épülés, növekedés, folytatás, amely Krisztushoz vezet. Isten erre akar minket most hívni és bátorítani ezen a mai istentiszteleten, és legfőképpen azt a lehetőséget kínálja mindannyiunk számára, hogy akárhogy is vagyunk a vele való kapcsolatunkban, akárhol is tartunk, őszintén mondjuk ezt ki, leplezetlenül, és kérjük az ő áldását és az ő segítségét abból a helyzetből kiláblalni, amiben éppen vagyunk. Tegyük is ezt meg olyan képpen, hogy újra énekeljük el azt az éneket, amit tanultunk, menjünk a kereszthez ezekkel a gondolatokkal a szívünkben. Thank you.
sem más út, mely szabadságra vezet. Nincsen más lép, mely elmossa bűnömet. Jézus hűséges Istenem, mondj magadhoz engem, teremts újra tiszta szíved bennem. Jézus hűséges Istenem, mondj magadhoz engem, teremts újra tiszta szíved bennem.
Kedves testvérek, jöttek és együtt hallgassuk meg fennállva a szereztetési igéjét az úrvacsora sákramentumának. Pál apostol következőképpen jegyezte föl számunkra. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretett, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Valljuk meg együtt közösen a keresztény hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk után most gyülekezeti szokásunknak, rendünknek megfelelően két kérdést intézek hozzátok, melyekre hallható szóval is jó lelkiismerettel feleljetek. Az első kérdés így szól: hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Ha igen, feleljétek: hiszem és vallom. A második kérdés így szól: ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot? Ha igen, feléjétek: ígérem és fogadom. Én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi kegyelmes Istenünk, szerető mennyei Atyánk, az ő egyszülött fiának, az Úr Jézus Krisztusnak az érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és néhány szóban az úrvacsora rendjéről szeretnék szólni. Szeretettel hívunk mindenkit a közösségbe, az úrvacsorai közösségbe, még akkor is, hogyha bármilyen oknál fogva ő nem vehet úrvacsorát, vagy azért, mert még nem konfirmált, vagy egyszerűen azért, mert úgy érzi, hogy most nem készült erre kellőképpen föl, akkor is bátorítjuk a jelenlévő testvéreket arra, hogy jöjjünk ki, vegyünk részt ebben a közösségben, és Isten áldásával szeretnénk őt majd helyre bocsátani. Azt kérem, hogy amikor majd ide érkezünk az Úr asztalához és a kenyérvételének a helyéhez, akkor ezt jelezzük egyértelműen, egy keresztbe tett kéz lesz számomra a jelzése annak, hogy nem szeretne úrvacsorával élni, de Isten áldását kéri az életére. A gyermekek most nem jönnek le az úrvacsorai közösségünkbe, hanem egy lelkipásztor megy föl, és ott áldja meg őket a gyermekisten tisztelet helyszínén. És azokat is szeretettel várjuk, akik bármilyen oknál fogva nem szeretnének alkohollal élni, számukra alkoholmentes szőlőlevet készítettünk, és a kék szallaggal jelzett tálcáról vehetnek majd bort magukhoz. Arra kérem a testvéreket, hogy amíg a helyünkön vagyunk, addig énekeljünk a kivetítőkön, a képen, mert majd énekelhetünk együtt közösen. A zenei szolgálatban résztvevők vezetnek minket, és a szokásos rend szerint történik majd az úrvacsora vétele. Először itt a velem most ilyen értelemben szemben ülőket kérem arra, hogy az első sorból indulva jöjjenek és vegyenek úrvacsorát, majd pedig ott a többnyire sárga székeken ülő csoportját kérem ugyanerre a gyülekezetnek, szintén széksoronként haladva, majd pedig itt a bejárathoz közel lévő szék oszlopban ülőket kérem, hogy itt majd a fal mellett jöve ki ide az úrasztalához, járuljanak ide, és majd középen visszamenve tudunk majd visszamenni a helyünkre. Az első ének, amit énekelni fogunk, egy szép zsoltár feldolgozás. Hozzád emelem szemeimet, így kezdődik az ének.
Néznek a mi Istenünk.
Kedves testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így értek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, itt valló őseink, és Isten kegyelméből élhettünk a mai napon mi is. Isten igéje int és figyelmeztet minket arra, hogy ne tegyük hiába valóvá azt a kegyelmet, amelynek most részeseivé lehettünk itt, ebben a közösségben, hanem adjuk tovább mindazt, amit kaptunk, hogy ilyen módon Isten áldásává váljunk mások életére nézve, és Istennek a szeretetét nem csak szóban, hanem az egész életünkkel is hirdessük. Éppen ezért Isten igéje biztat minket, hogy vessük le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek föl az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Gyertek és együtt adjunk hálát Istennek az ő kegyelméért az úrvacsora sákramentumában. Hálát adunk neked, mennyi atyánk, hogy részeltettél minket a szent sákramentumban, és hogy hirdettetted közöttünk a megváltó úr értünk hozott áldozatának jó hírét. Arra kérünk téged, hogy légy segítségünk a hétköznapokban. Mi, akik most a te szeretetedet megtapasztaltuk, hadd lehessünk a te irgalmaid eszköze a világban. Ehhez kérünk tőled, Urunk, erőt a Szentlélek által. Hogy járhassunk, mint a te szeretteid és választottaid ebben a világban, magunkra öltve a könyörületes szívet, a jóságot, az alázatot, a szelídséget és a türelmet. És mindezek fölé pedig, Urunk, a te szeretetedet kérjük, hogy az foglaljon és fogjon össze mindent, hogy ilyen módon mindannyiunk életében a Krisztusnak békessége uralkodjék, és így fejezzük ki irántad való hálánkat. Kérünk, hogy Jézus nevében hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és záró énekünket énekeljük el. Te légy szívem ura, ez legyen ne csak az ének kezdő sora, hanem a mi szívünknek teljes vágya is.
Soha-soha el nem hagynám. Ó, te fogod a kezem, te soha-soha el.